Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Biblia órán kezdetén a 305. dicséretet énekeljük. 305. dicséretet mind a 4 versét. 210. dicséret dallamára énekeljük a Hú áldandó Szent Hallgatás dallamára. Ének így kezdődik, áriakodással csodáljuk végzhetetlen szerelmet. Szükségünk van arra, hogy a te szeretetedet ne csak eszünkbe véssük, hanem valóban át is éljük, át tudjuk érezni, azért, hogy át tudjuk adni másoknak is ezt a szeretetet. Valóban arra kérünk, hogy gerjeszd fel bennünket, és taníts minket minden alkalommal a te szeretetedre. Taníts minket arra, hogy te hogyan szeretsz bennünket, és arra, hogy mi hogyan szerethessünk másokat. Az, hogy valóban erre a szeretetre készüljünk így advent idején. Arra készüljünk, hogy ezt a szeretetet megkaphassuk, hogy ez a szeretet betöltse a szívünket, és a te fiadnak születésében ezt a szeretetet érthessük meg, és élhessük át. Kérünk téged azért, hogy mindez pedig ne csak egy alkalommal, ne csak karácsonykor és a karácsonyra várakozáskor éljük át, hanem akkor is, amikor nem ünnepek vannak, hanem hétköznapok, akkor is, amikor sokszor nem is könnyű a szeretetet érezni, akár a tiédet, akár másokét. Kérünk téged, hogy a mai alkalmon is erre nyitogasd a szívünket és az értelmünket, az, hogy a te ígédre akarjunk figyelni, és a te ígédre akarjunk úgy figyelni, hogy azt meg is akarjuk cselekedni. Kérünk téged, hogy Szent Lelked által ültesd el a szívünkbe az itt hallottakat. Amen.
Amen.
Isten égéjét a mai alkalommal Prédikátorok könyvéből szeretném olvasni. Prédikátor könyve 11. részéből az első két verset, illetve a 4. verset. Így hangzik Isten ígéje. Szállíts élelmet a tengeren, mert idő múltával visszanyered azt. Oszd el 7 vagy 8 felé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vesz. És aki csak a fellegeket keresi, nem marad. Nagyon érdekes ez az ige, és első olvasás talán nagyon nehezen érthető is, hiszen egy kereskedelemről van szó ebben az igében. Méghozzá arról, és arra biztatja a prédikátor az embereket, hogy amikor kereskednek, akkor ne egy hajóra tegyék az egész vagyonukat, azt, amit ezt szeretnének adni, hanem osszák el többfelé, azért, mert hogyha többfelé osszák el, akkor valószínűleg, ha elsüllyedne az egyik hajó, a többi 7 vagy 6 hajón megmaradnának azok a dolgok, amiket ők értékesíteni szeretnének, és nyerni szeretnének belőle. Tehát azt mondja a prédikátor, hogy kockáztassunk. Hogy ne egy helyre rakjuk, hanem több helyre. Igaz, hogy így lehet, hogy több hajó sérül, de mégis erre a kockázatra hívja fel a prédikátor a kereskedők, vagy azoknak az embereknek a figyelmét, akiknek ezt mondja. És nem csak egy ilyen íge van a Bibliában, ami arra figyelmeztet bennünket, hogy kockáztassunk, hanem több is. És ezekből szeretnénk most felsorolni néhányat. És úgy gondolom, hogy ezeknek az igéknek valóban mind arra szólít fel bennünket, hogy kockáztassunk. Az első ige így hangzik, hagyd az Úrra a te utadat, tehát kockáztass. Beszélj alkalmas vagy alkalmatlan időben, tehát kockáztass. Szeresd fel a barátodat, mint magadat, vagyis kockáztass. És ez már csak is azért olyan nagy kockázat, mert kockázatvállalás, mert nem biztos, hogy a fele barátunk ugyanúgy fog szeretni bennünket, mint ahogy mi szeretjük őt. Aztán azt mondja az ige, vagy a Biblia, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért, azaz kockáztas. És hogy ne menjünk messzire ettől az igétől, ez az ige is arra biztat bennünket, azt mondja, hogy oszd 7 vagy 8 felé az élelmet, és bízd a tengerre, azaz kockáztas. Ezek a mondatok mind a Bibliából származnak, mégis nem egy biztos dologra hívja fel a figyelmünket látszólag, hanem egy bizonytalanra, a kockáztatásra. Ha nem ilyen negatívan szeretnék fogalmazni, akkor úgy is fogalmazhatnánk ezt a dolgot, hogy bízz Istenben. De szándékosan nem úgy fordítottam ezeket az igéket, hogy bízz Istenben, mert ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, sokszor nem a bizalom jut eszünkbe arról, amikor Isten kezébe akarjuk letenni a dolgot. Nem a bizalom az, ami felötlik bennünk, hanem az, hogy nekünk ki kell engednünk a saját kezünkből az irányítást, és úgy érezzük, hogy ez bizony kockázattal jár, hogyha nem mi irányítjuk az életünket, hanem mi tapossuk ki az utunkat, hanem mi markolunk meg valamit, amit szeretnénk. Pedig ha jobban belegondolunk, inkább azt tűnik önállításnak, hogy mi magunk képesek vagyunk az életünket irányítani. És azt tűnik inkább valódibbnak, hogy Isten kezében biztos helyen vannak bármilyen dolgaink. Mindenki törekszik valamilyen viszonylagos biztonságra, de a dolgok megoldása, ha a saját kezünkbe tartjuk, ha az övébe engedjük, akkor is Isten kezében van. A Prédikátor könyve többször is ilyen gyakorlatias, mint ahogy itt olvashatjuk. Ugyanis ilyen dolgokat mond, hogy örülj az életnek, míg tart. Aztán azt mondja még a Prédikátor könyve, hogy többet ér a kapzsiságnál a józan életöröm. Megvan mindennek a maga ideje. De nem csak ilyen pozitívan gyakorlatias ez a könyv, hanem sokszor kiábrándítóan őszinte is. És azt mondja például, hogy semmi új nincs a nap alatt. Vagy azt, hogy a gazdagság és az élvezetek azok hiába valók. Vagy azt, hogy az elnyomás és az önzés az sok bajt okoz. És bár a valóság sokszor lehangoló, mégis akik a földön járnak, azok kisebbet esnek, mint azok, akik a fellegekben. Így a Prédikátor most is egy ilyen kijózanítóan életszerű és gyakorlati képpel illusztrálja, hogy kockáztatnunk kell ahhoz, hogy nyerjünk. Mert bár merész dolog egy a tengerre bízni az élelmet, mégis jó kereskedelmi lehetőség nyílik a tengeren, és ezért is biztatja erre az ott élőket. Ezzel az anyagias, szinte már teljesen anyagias képpel érvel a Prédikátor arról, hogy mennyire érdemes néha az úgymond bizonytalanra bízni a dolgokat. De erről szól a talentumok példázata is, hogy az az ember nyer többet, aki azt a talentumot, amit az urától kapott, úgymond beforgatta, kockáztatott, és elkezdett kereskedni ezzel a pénzzel, és többet nyert vele. És nem az nyert többet ezzel, vagy azzal, aki elásta, hanem az, aki kockáztatott, az, aki merte forgatni azt, amit kapott. Ugyanilyen dolog a magvetés is, amikor tavasszal vagy ősszel az ember elveti a búzát, látszólag úgy tűnik, hogy pazarol, szétszórja a magokat, amiből lisztet csinálhatna és kenyeret süthetne. És mégis, hogyha nem tennénk ezt, nem szórnánk szét a magot, akkor később nem lenne mit ennünk. És ugyanígy működik a hit és a szeretet is. Valahol ezt is szét kell szórni, ezt is pazarolni kell, egymásra és Istenre, mind a hitet, mind a szeretetet. És bármilyen nehéz is, újra és újra meg kell próbálnunk Istenre bízni az életünket. Istenre bízni a magunkat, Istenre bízni magunkat és az ő kezébe osztani az életünket, hogy úgymond nyereségek legyünk. Hogy nyereségünk legyen. Ugyan a kockázat nélkül nincsen haszon. Most pedig ugyanezzel kapcsolatban szeretnék néhány példát felhozni azokkal kapcsolatban, akik azon az alapon, hogy aki mer, az nyer, nyertek. Ilyen ember volt például Ábrahám. Ő így indult el az ígéret földjére, hogy aki mer, az nyer. Elindult, pedig nem tudta, hogy Isten hova fogja őt vezetni, és nem csak a saját életét kockáztatta, hanem a családjáét is. Ugyanígy kockáztatott Gedeon is, amikor az Isten azt mondta neki, hogy ne indulj el ennyi emberrel, indulj el csak 300-dal. És ezzel a 300-dal nyert meg a csatát. Gedeon kockáztatott, és nyert. Megnyerték a csatát a kevés emberrel. Dániel pedig az életét kockáztatta, pedig meg volt mondva, hogy aki Istenhez mer imádkozni, az életét vesztheti. Dániel mégis kockáztatott, nem hagyta el az urat, hozzá imádkozott, tőle kért segítséget, és mégis ő került ki győztesen, kivédte őt Isten az oroszlánoktól. Aztán a sunémi asszony a kevés olaját kockáztatta. Arra kérte ugyanis a próféta, hogy abból a csepp olajból süssön neki kenyeret. És a sunémi asszony végül kockáztatott, rávette erre Ezékiel, és sütött kenyeret, a sunémi asszonynak pedig rengeteg olaja lett. Az özvegy asszony pedig az adakozásnál az egész vagyonát kockáztatta, a két fillérjét, ami az egész vagyonát jelentette, azt adta oda Istennek a hitmerészségével. Kockáztattak és nyertek. Egyetlen valakiről viszont tudok a Bibliában, aki úgy kockáztatott, hogy nem saját magának kockáztatott, nem saját magáért kockáztatott, hanem áldozatot vállalt, és ezzel valaki másoknak, vagy valakiknek másoknak lett nyereségük. Ez a valaki pedig Jézus. Bár a Biblia sok helyen beszél az áldozatvállalásról, mégis ő az egyetlen, aki úgy vállalt kockázatot értünk, hogy nem önmagáért, hanem értünk vállalta ezt. Merészségével nem maga nyert, hanem mi nyertünk. És azt gondolom, ha nekünk ilyen Istenünk van, aki ekkora kockázatot vállal értünk, hogy annak ellenére feláldozta értünk az életét, hogy tudta, hogy mi nem leszünk ettől majd tökéletesek. Ő tudta, hogy nem mindenki fogja őt ezért szeretni. Ő tudta, hogy nem mindenki fogja őt ezért követni. És nem mindenki lesz hálás neki ezért az áldozatáért. Sőt, sokan nem hisznek majd benne, elfordulnak tőle, és gyengének gondolják őt. De ő mindezt kockáztatta, és annak ellenére meghalt értünk a kereszten, hogy tudta, hogy nem a tökéletességet fogja elnyerni tőlünk, hanem tudta, hogy ezzel az áldozatával, ahogy tegnap is mondta, bennünket viszont gyermekeivé fog fogadni. És ez az, amit mi nyertünk, hogy ezzel a kockázat vállalásával Jézusnak mi az ő gyermekei lehetünk. És bennünket Isten annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, mégis teljesen igaznak és tisztának lát, és gyermekeiként fogad bennünket. Mindezt felfogni sokszor hihetetlen nehéz. Nem értjük ezt a szeretetet, nem tudjuk átérezni. És azt gondolom, hogy sokszor ez azért van, mert ez is egy ajándék. Ezt is el kell kérnünk Istentől, mert csak akkor kaphatjuk meg. Nem tudjuk kiharcolni, nem tudjuk kiérdemelni ezt a bizonyosságot, de meg tudjuk kapni. Még ha meg is akarnak bennünket győzni erről, és száz meggyőző érvet hallanánk ezzel kapcsolatban, akkor se tudnánk megkapni, csak akkor, hogyha kérjük erre Istent, hogy úgy tudjunk benne bízni, ahogyan kell. Ezért imádkozzunk. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy te úgy vállaltál értünk kockázatot, hogy tudtad, hogy nem leszünk tökéletesek soha. Tudtad, hogy sokszor el fogunk tőled fordulni, hogy megrendül a bizalmunk. De köszönjük neked, hogy te nem ezekre a dolgokra néztél, és nem is ezért vállaltál kockázatot. Nem ezért jöttél a földre, hanem valóban azért, hogy megválts bennünket magadnak. Azért, hogy végre ott lehessünk veled, és a tiéd lehessünk. Kérünk téged, hogy add meg nekünk a hitnek az ajándékát, hogy rá tudjuk bízni az életünket, az életünk minden pontját. Akkor is, amikor annyira nehéznek tűnik a feléd való bizalom, mert esetleg pont benned rendült meg a bizalmunk. Kérünk téged, hogy te állítsd helyre ezt a rendet bennünk, és te állítsd helyre a rendet, ezt a rendet a világban. Add, hogy valóban minél többen higgyenek és bízhassanak benned, és minél többen bízzák rád az életedet. Kérünk téged, hogy ezzel a bizalommal várhassuk a karácsony, és ezzel a bizalommal tölthessünk el másokat is. Olyanokat, akik tényleg elvesztették a reménységüket, tényleg elvesztették a hitüket, mert bántották őket, mert nem vigasztalták őket, nem voltak mellettük, amikor valakinek mellettük kellett volna lenni. Kérünk téged, hogy mi lehessünk azok, akik most visszük ezt az üzenetet, és aki mellett kell, azok mellett ott vagyunk. Akinek szüksége van a szeretetünkre, akár anyagira, akár pedig lelkire, mindezt meg tudjuk adni másoknak. Kérünk téged, hogy tégy bennünket cselekvő keresztényekké, olyanokká, akik a te igéd szavára cselekszenek. Nem csak meghallgatják hétről hétre, napról napra, hanem cselekszik is azt, amire kéred őket. Kérünk téged, hogy áld meg a karácsonyunkat, áld meg a karácsonyi ünneplésünket, adj nekünk békességet, adj nekünk a szeretetedet, add, hogy ezt töltsön el bennünket minden nap, minden alkalommal. Amen. És arra kérném a testvéreket, hogy imádkozzunk közösen. Ma közösségben.
Uram, hálás szívvel köszönöm azt a talentumot, amit én kaptam, és köszönöm, Uram, hogy itt ki is fejezhetem magam egészen. Köszönöm neked ezt az erőt, azt az erőt, türelmet, szeretetet, amit belém táplálsz. Hálás szívvel köszönöm neked, Uram, hogy így vezetsz engem is, és kérlek, vezess továbbra is, hogy hűséges gyermeked lehessek. Amen.
Amen.
És gyógyítsd meg, Urunk, édesatyánk, a betegeinket. Segíts rajtuk, hogy ők is meg tudjanak gyógyulni, hogy minél hamarabb jöjjenek közénk. Amen.
Én is magasztallak, Uram, szeretetedért, kegyelmedért. Magasztallak azért, hogy megismerhettelek, és megismerhetünk, mint Teremtő Isten. Hogy rácsodálkozhatunk arra is, hogy akkor is kockázatot vállaltál, amikor olyannak teremtetted az embert, hogy megtehette azt is, hogy neked hátat fordítson. És magasztallak téged azért, hogy aztán megkönnyörültél rajtunk, akik megvontuk a bizalmunkat tőled, és szabadítót küldtél nekünk, adtad az Úr Jézus Krisztust. És köszönöm, hogy most karácsony ünnepére készülhetünk, arra az ünnepre, amikor arra emlékezünk, és azért adunk hálát, hogy ő lejött ide a földre közénk. Köszönöm neked, hogy ilyen Isten vagy, és köszönöm, hogy a gyermekeid lehetünk Jézus Krisztusért, és kérlek téged, hogy könyörülj meg egész gyülekezetünkön, hogy igazán a gyermekeid legyünk, hogy ne csak a nevünkben legyünk Krisztus követők, hanem valóságosan. És könyörülj meg rajtunk, hogy aztán így a te gyermekeidként, ha tudjunk sokakat hozzád segíteni, Úr Jézus Krisztus.
Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy mehetünk hozzád valamennyien, akik itt vagyunk, akik halljuk a te szavadat. Köszönjük neked, Urunk, hogy bízhatunk benned, és valóban sokszor kockázatnak tűnik emberi szemmel nézve a te hívó szavad, de tudjuk, akik már megtapasztaltuk, hogy minden gondunkat reád vethetjük, mert neked gondod van mi reánk. Úrunk Jézus, kérünk, hogy könyörülj meg mi rajtunk, áld meg a mi karácsonyunkat, ne rólunk, hanem rólad szóljon, rólad, aki szabadító Isten vagy. Maradj velünk, Úrunk, és gyűjtsd egyben a te népedet, hadd szaporodjon számbelileg, fizikailag és az üdvözülőkben is. Amen.
Uram, én is áldalak és magasztalak téged azért, hogy te bennem testet öltötted, ugye? És Uram, olyan nagyon-nagyon hálás szépen köszönöm neked azt, hogy megsegítettél bennünket abban is, hogy elkészülhettünk a külső templomunkkal. Köszönöm neked azt, Uram, hogy egyszülött Szent Fiadnak a születésnapját, a karácsony, bár itthon, ami kicsi imaházunk, a templomunkba ünnepelhetjük. Köszönöm neked, Uram, azt a sok embert, azt a sok testvért, akit adtál, hogy segítettek abban, hogy elkészülhessen minden időre. Áld meg, Uram, őket is gazdagot, adjál nekik sok erőt, és áld meg a karácsonyunkat a egyszület fiadért, kérlek.
És hadd kérjük el, drága Jézusunk, hogy adj ébredést ebben a templomunk. Amen.
És Uram, hadd imádkozzunk. Imádkozzunk még azon családtagjainkért, akik még távol vannak tőled. Könyörülj meg rajtuk ingyen kegyelmet örülön. Add a szent lelkedet, hogy ők is észrevehessék, hogy te ott válsz az őt szívük ajtajában. Amen.
Amen.
Amen. Mondjuk egy jó, hogy Jézus Krisztus tartom a imádságot.
Legyen meg a te akaratod, amely a mennyben, úgy a földön is. Amint minden a te kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Biblióránk végén énekeljük el a 265. dicséretet, a 265. dicséretnek mind a 7 versét. Így kezdődik, így hagyjad az Úristenre a minden.
Hagyjad az Úristenre,
Amen.
Isten áldása. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. Áldás békesség.
Köszönjük szépen Géresi Anikónak az igegyűjtetés szolgálatát. Budapestről érkezett közénk, akik tegnap este itt voltak, már tudják, hiszen akkor is mondtam, a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 5 éves hallgatója. Isten áldjon meg a további szolgálatainkban is, és tanulmányainkban is. A testvéreket pedig még szeretettel várjuk holnap estére is, hiszen a holnap is este 6 órától bűnbánat Isten tiszteletet tartunk itt ebben a helyiségben. És aztán 24-én vasárnap délelőtt 10 órától Isten tiszteletet tartunk, reménységünk szerint a megújult templomunkban. Délután 3 órától pedig családi karácsonyi ünnepé lesz, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit. Ünnep első és második napján pedig 10 órától. Isten tiszteletet tartunk, és mindkét alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Kérjük a testvéreket, hogy vigyük az alkalmak hírét is el, és mondjuk a környezetünkben, meg azt, hogy most már itt leszünk, tehát nem az evangélikus templomban, és hogy a vasárnapi istentiszteleteink és így az ünnepi alkalmaink és a délelőtti alkalmak, azok most már nem 8:30-kor kezdődnek, hanem 10 órakor, ahogyan azt megszoktuk, és ahogyan korábban volt ez. Nagyon szépen köszönöm most is a testvéreknek a fáradozását, akik a mai napon is itt serénkedtek, és azt gondolom, hogy még a rákövetkező 2 napban is, péntek, szombat lesz itt még szükség erre. Isten adjon mindnyájunknak erőt még, és legyen velünk az ő áldásával, hogy tényleg minden szépen, rendben elkészülhessen vasárnap délelőttre. Jó pihenést kívánok mindenkinek, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.